Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Énekeljük most a 134. Zsoltárunkat, mindhárom versével, Úrnak szolgái minnyájan. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása hangzik most közöttünk, a Heidelbergi KT 6. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az ember megváltásáról szóló bibliai tanítást adják elénk.
16. kérdés. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Felelet. Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette, márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. 17. kérdés. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Felelet. Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra a megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. 18. kérdés. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten, és egyszer s mind valóságos igaz ember is? Felelet. A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és megigazulásunkra adatott nekünk. 19. kérdés. Honnan tudod ezt? Felelet. A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a patriárkák és proféták által hirdetett, és áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
E hónap második úrnapja van, és gyülekezeti rendünk szerint ez úrnapon felolvasásra kerül közöttünk, előttünk, Isten törvénye, a 10 parancsolat. Ábrám Dániel presbiter testvérünk fogja ezt fölolvasni Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 2. verstől a 17. versig terjedő szakaszból, és akik szeretnék, az énekes könyvük 589. oldalára lapozva követhetik a szemükkel a felolvasottakat, tehát az énekes könyv 589. oldalán.
Első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Hatodik parancsolat. Ne ölj. Hetedik parancsolat. Ne paráználkodjál. Nyolcadik parancsolat. Ne lopj. Kilencedik parancsolat. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvéreim, a tíz parancsolat nem csak Isten jellemét, természetét fedi fel előttünk, hanem ennek tükrében leleplezi a mi bűnösségünket. Emlékeztet bennünket arra, hogy a szent, igaz és tiszta Istenhez mi bűnös emberek nem közelíthetünk, mivel az ő rendjét, amit parancsolataiban egyértelműen és tisztán megfogalmazott, nem tudjuk megtartani. A tíz parancsolat azonban nem csak leleplez, hanem kényszerít és vezet is bennünket arra, hogyha Istentől mégis el szeretnénk nyerni az ő ajándékát, ha úgy szeretnénk élni, ahogyan ő eredetileg a teremtésben ezt elhatározta, akkor szükségünk van valakire, aki bennünket megsegít. Így a tíz parancsolat, miközben leleplezi a mi bűneinket, vezet bennünket a mi Urunkhoz, Jézus Krisztusunkhoz, az egyetlen közben járóhoz, aki által mégis van nekünk menekülésünk, és ezáltal Istennel élő örök kapcsolatunk. Gyertek, akik hiszünk, tegyünk vallást most a mi hitünkről, mondjuk el közösen és fennhangon az apostoli hitvallás formájában a mi hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretére és figyelmeztetésére. Aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk azért, mert nem csak leleplezel bennünket, ami bűnös voltunkat, nem csak elénk tárod, hanem egyúttal a megoldás felé is irányítasz, vezetsz és kényszerítesz minden olyan embert, aki keresi, szomjúhozza a veled való közösséget és ennek a veled való közösségnek áldását. Hadd kérjünk téged, aki minden egyes alkalommal megszomorítasz bennünket, amikor törvényed felhangzik közöttünk, hiszen megláttatod velünk személyes bűneinket, mulasztásainkat, gyengeségeinket, elesettségünket, és egyúttal ítéletünket is. Hadd kérjünk téged, hogy aki ezt teszed, kötözd be a mi sebeinket. És vezess bennünket most is a te fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, aki által kegyelmességet és bűnbocsánatot hirdetsz nekünk. Segíts, hogy őt fölismerjük, mint a mi menekülésünk egyetlen lehetőségét és útját. És könyörüljél is meg rajtunk, hogy éljünk ő vele. Hogy hozzájöjjünk, és általa te hozzád. Hogy benne nyerjen megnyugvást a mi életünk, és egyúttal ő vele és ő általa hozzád lépjünk, és veled legyünk. Ezt a csodát hisszük, hogy te tudod elvégezni. Te vagy az, aki nem csak megsebzel, de be is kötözöl. Kérünk téged, és fohászkodunk azért, hogy tedd meg ezt közöttünk, és tedd meg velünk e mostani órán is. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 287. dicséretünk 3 versét énekeljük. A 287. dicséretünk első 3 versét. Az első vers így kezdődik. Járuljunk mi az Istennek, Szent Fiához. Isten igéje Lukács evangéliumának 5. fejezetéből szól ma közöttünk. Lukács evangéliumának 5. fejezetéből a 17. verstől a 26. versig terjedő szakaszt olvasom. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júda különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, Az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt. Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írás tudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumát olvasva, ez az a történet, ez az a pont, ami Urunk Jézus Krisztus szolgálatában, ahol nagy nyilvánosság előtt ő maga bizonyságot tesz istenségéről. Arról, hogy ő Isten. Ez érthető módon különböző reakciókat váltott ki az ott jelenlévőkből, és tulajdonképpen azáltal, hogy a jelenlévők különböző módon reagáltak Jézusnak erre a bizonyságtételére, az lepleződött le, hogy mennyire nem egyformák azok, akik Jézus köré összegyűltek. Látszólag egy kívülálló számára a Jézust körülvevő tömeg egyforma volt. Bárki, aki kívülről rátekintett ezekre az emberekre, olyanokat láthatott bennük, akik jöttek, hogy egy tanítót hallgassanak, nyilván azért, hogy aztán valamilyen módon annak a tanításnak a követői legyenek, hogy aztán az életüket ennek megfelelően igazgassák és rendezzék. Azonban ez csak a látszat. Jézusnak ez a kritikus bizonyság tétele, ha úgy tetszik, megmutatja nekünk, hogy a látszat mögött mennyire különbözőek az emberek. Mennyire különböző módon gondolkoznak. Azt gondolom, hogy fontos téma az, amiről itt ma olvasunk, és amit Isten segítségével szeretnénk megérteni, hiszen sokak számára ma is úgy van ez, hogy a Jézus köré összegyűlő emberek, a vallásos emberek egyformák. Nincsen azokban semmi különbség. Összejönnek a világ minden táján keresztjén emberek és közösségek a templomba, és ez alapján gondolják sokakról azt, hogy ők keresztjének, vagy ez alapján vallják magukról sokan azt, hogy ők hívők keresztjének. De valójában mindannyian egyformák, akik ma a világon egy keresztjén templomba belépnek. S ha tovább szűkítem ezt a kört, valójában mindannyian egyformák vagyunk, csak azok is, akik ma ide jöttünk. Nyilván a kívülállók azt láthatják, azt hallhatják, szól a harang, és emberek megindulnak innen a kerületből arra, hogy ide érkezzenek ebbe a templomba. Amikor idejövünk, látjuk egymást. látjuk azt, hogy mások is ide jöttek velünk együtt. És ez azt a látszatot kelti, hogy mi tökéletesen egyformák vagyunk. De valójában egyformák vagyunk mindannyian. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mint egykor, úgy ma is, a látszat ellenére talán vannak különbségek közöttünk. És ez a döntő különbség és ez a fontos különbség, ez leginkább a körül rajzolódik ki ma is, hogy a vallásos emberek kinek tartják Jézus Krisztust. Nem abban van a különbség, hogy milyen kabát van rajtunk, melyik emeletről jöttünk, milyen családból, gyásszal, örömmel, bánattal, vagy bármi mással, kilátástalansággal. Nem ebben van az igazi különbség. Ma sem. A világon vallásos életet élő keresztjének között is közöttünk sem. Hanem egy fontos kérdés az, amiben nem vagyunk egyformák talán, ez pedig az, kinek tartjuk Jézus Krisztust. És az én kérdésem is a testvérek felé, ennek az evangéliumi történetnek a kapcsán, hogy te kinek tartod Jézus Krisztust? Meg tudjuk-e magunknak fogalmazni a szívünkbe, körül tudjuk-e írni, kicsoda nekem Jézus Krisztus? Mit gondolok én róla? A történet arra tanít bennünket, hogy Jézushoz úgy kell közelednünk, mint Istenhez, mert ő az. Egyértelműen bizonyságot tett erről. És ez a történet arra tanít ma bennünket, hogy a legtöbbet azok nyerik Jézustól és Jézusból, akik felismerik és elismerik az ő istenségét. Hogyan látjuk ezt a tételt igazolva ebben a történetben? Úgy, ahogyan Lukács, meg mellette másik két evangélista is szépen leírja ezt nekünk, hogy tudnélik, a tömegben többféle ember volt jelen. Megnevez egy kört az evangélista, a farizeusok és törvénytudók körét. Kik voltak ők? Talán a vallásos ember első kísértése az, hogy leírja ezeket az embereket. Mikor meghalljuk ezt a kifejezést, a bibliás emberek, hogy farizeusok, meg törvénytudók, akkor a legtöbbször megjelenik bennünk egyfajta tazítás, elhatárolódás ezektől az emberektől, mert Jézus is bírálta őket. De sokan már nem értik, vagy nem tudják azt, hogy Jézus miért bírálta ezeket az embereket. Ezek az emberek annak a korszaknak, úgy kell, hogy mondjam, hogy a leghazafiabb hazafiai voltak. Azok az emberek voltak a farizeusok, akik harcoltak Isten igazságainak az ismerté tételéért, és harcoltak ezáltal azért is, hogy Izrael önálló állam maradhasson. Jézus korában a római birodalomnak a provinciája volt Palesztina, de a farizeusok elkötelezett zsidó emberek voltak, akik küzdöttek azért, hogy Palesztina hadd nyerje vissza az önállóságát. Nagy hazafiak voltak, irigylésre méltó volt az ő hazaszeretetük egyébként. A törvénytudók olyan emberek voltak, akik a törvényt magyarázták az emberek előtt. Ma hallottuk a 10 parancsolatot, 10 rövid tétel a Szentírásban, de a mi magyar gyakorlatunk, a valóság is azt mutatja, hogy a 10 parancsolatról nem tudunk egységesen gondolkozni. Nem tudjuk pontosan, mit jelent az, hogy ne lopj, ne paráználkodjál. Hogy kell azt érteni, hogy az Úrnak a napját szenteljük meg? Mi tartozik ebbe bele, mi nem? Nos, Jézus korában a törvénytudóknak az volt a dolga, hogy ezeket az igazságokat, Isten követeléseit alkalmazzák, elmondják, megtanítsák az embereknek. Mit jelent az? Hogyan kell a szombatot megszentelni? Mit jelent az, hogy ne paráználkodjál? Az élet bonyolultsága, az élet előrehaladása mindig hozott újabb meg újabb kérdéseket, amelyeket el kell dönteni, hogy az most sérti Isten törvényét, vagy nem sérti Isten törvényét. És a törvénytudók voltak azok, akiknek kötelessége, feladata volt az, hogy tanítsák a népet. Hogy kell végrehajtani a törvényt? Önmagukban tehát nem hordoztak semmi olyan elítélendő dolgot, ami miatt úgy kellene rájuk tekintenünk, mintha leprások volnának. Sőt, sok olyan érték volt ezekben az emberekben, amiket ma is megirigyelhetnénk egyébként, akár a hazaszeretetet, akár az Isten igéjével való buzgó foglalkozást, a tanítását ennek. Azonban, ami miatt Jézus őket kritizálta, és amiért végül őket Krisztus negatív példaként állítja sokszor hallgatósága elé, az nem más volt, mint az, hogy magukat Isten mellé, és olykor Isten fölé helyezték. Valahogy a nagy buzgalmukban a maguk pozícióját Istennel szemben nem jól határozták meg. Sokszor úgy gondolkoztak, hogy ők legalább egyenlőek Istennel, de Jézus leleplezte, hogy nagyon gyakran túlzásokba estek. Olyan dolgokat követeltek meg az emberektől, amikre Isten nem adott parancsot, és amit Isten nem követelt az emberektől. Ez most is kitűnik, hiszen amikor Jézus elkezdi az ő szolgálatát, akkor ezek az emberek köréje seleglenek. Ha figyelmesen olvastuk az igét, látjuk, hogy áldozatokat hoztak azért, hogy eljöjjenek, és Jézust meghallgassák. Ugye így olvastuk itt az evangéliumban, hogy Galilea és Júda különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből is jöttek. Jöttek. El kellett bírálniuk azt, úgy érezték, kötelességük ezt megtenni, hogy egy ilyen új tanító, aki a Názáretből jött, és úgy tartották, hogy egy ácsnak a fia, el kellett dönteniük, hogy most őt hagyják-e szabadon futni, szolgálni, dolgozni, vagy meg kell fékezni és le kell állítani. Ez az ő hozzáállásuk egyértelműen jelzi azt, hogy magukat alkalmasnak találták arra, hogy bizonyos ítéleteket meghozzanak, akár egy ilyen személy fölött is, mint Jézus Krisztus. El akarták dönteni, hogy ő igaz vagy hamis tanító, igaz vagy hamis izraelita. Ott voltak Jézus körül, hallgatták, figyelték, és azt olvasjuk itt a szövegben, hogy a szívükben tanakodtak. Tanakodtak. Összedugták a fejüket, osztották, szorozták a dolgokat. Mit nyertek ők ebben a történetben? Vajon közelebb jutottak-e az igazsághoz? Azt látjuk, hogy ők láttak egy csodát, de valójában aztán feldúltan távoztak. És ahogy haladunk előre Jézus szolgálatában, mindig ennek vagyunk a tanúi, hogy ott vannak Jézus körül, hallgatóznak, figyelnek, aztán feldúltan, egyre feldúltabban távoznak, egészen addig, hogy 3 év múlva a sok tanakodás, a feldultságuk oda ragadja őket, hogy Jézust keresztre kell feszíteni. Úgy döntenek akkor, hogy Jézust ki kell vonni a forgalomból, nem lehet tanító. Nem lehet őt többé a zsidó kortársak közé engedni. Testvérek, azt gondolom, hogy ma is sok olyan ember van, aki úgy közeledik Jézus Krisztushoz, hogy közben magát elsősorban Jézus mellé, vagy adott esetben fölé is helyezi. Nagyon sokan vannak a vallásos emberek közül és között, akik hallgatják ugyan Jézust, sokszor nagy áldozatot is hoznak azért, hogy Jézus közelében, az egyház, a gyülekezet közelében legyenek, de valahogy minimum mellé, de leginkább Jézus fölé helyezik magukat. Nagyon könnyű ebben lelepleződni. Az ilyen emberek sokszor látnak dolgokat, részesei annak, aminek mások, de végül a szívükben és a lelkükben mégsem az születik meg, mint mások szívében és lelkében. Mert, ugye olvasunk itt egy másik csoportról is, akik az események után dicsőítették Istent. A farizeusok meg nem dicsőítették Istent a törvénytudókkal együtt, hanem elvonultak, és magukba tanakodván pusmogtak, indulatoskodtak. Igen, testvérek, sokszor van ez, amikor pontosan ezáltal lepleződünk le, hogy Jézus mond valamit, tesz valamit, megmutat valamit nekünk önmagából, és mi ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, vitatjuk, ahelyett, hogy annak alávetnénk magunkat, inkább föléje keveredünk, és ez az ember szívébe soha nem hoz békességet. Az ilyen emberek mindig feldúltan távoznak Jézustól. Akik jönnek, hallanak, de végül kiderül, hogy nem akarnak engedni és igazat adni Jézusnak. Nagyon nagy kérdés, testvérek, az, hogy ismerjük-e a saját szívünket. Hogy szoktunk mi menni Jézustól? Hogy szoktunk mi elindulni hazafelé? Megszületik-e a szívünkbe az, hogy igazat adok neked, Jézus Krisztus, igazat adok neked? Nem azt mondtad, amit én szerettem volna hallani. Nem úgy mondtad, ahogy én szerettem volna, hogy mondjad. Nem dicsértél engem, de igazat adok neked, mert te Isten fia vagy, mert te Isten vagy. Azért, mert te vagy az igazság, mert nálad van az igazság. Testvérek, annak, hogy igazat adunk Istennek, annak nem csak a szívünk adja a jelét, azzal, hogy hálát adunk neki, hogy megköszönjük, hogy foglalkozik velünk, hanem azok az emberek, akik Istennek és Jézusnak igazat adnak, azoknak ez mindig látszik is az életén. Mert nyilvánvalóan nem csak azt jelenti az életükben a Jézusnak való igazat adás, magyarán az alázatuk Jézussal szemben, hogy elismerik Jézust, hanem azt is jelenti, hogy engednek neki. És ha egy ember elkezd Istennek engedni, testvérek, az ma ebben a világban nagyon látható. Mert a világ az körülöttünk úgy rendezkedik, és arra tanítja a gyermektől az idős emberig, az emberek nemzedékét, hogy éljél önmagadnak, éljél a céljaidnak. Magyarán mindent önmagadnak vessél alá, mindent a céljaidnak vessél alá. És ez egészen kirívó, amikor ebben a világban egyszer csak megjelenik valaki, aki azt mondja, hogy nem magamnak élek, hanem Istennek élek. Én Istennek rendelem alá az életemet, az ő akaratának rendelem alá. Ez mindig látható. Azt mondja Jézus, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épült várost. Az Isten gyermekei nem tudnak elrejtőzködni ebbe a világba, akik valóban igazat adnak Jézusnak, mert ez látható. Az elüt attól, ami a világban körülöttünk megszokott. Lehet ezek közé az emberek közé tartozni. Akik jövünk, az elvárásainkkal, az ítéletre való készségünkkel, jövünk azzal a lelkülettel, hogy majd mi megítéljük a dolgokat, és ha Jézus valami olyasmit mond, ami nekünk szimpatikus, akkor megdicsérjük, megsimogatjuk, ha valami olyasmit mond, ami nekünk nem kényelmes, ami kívül esik a mi komfortzónánkon, akkor meg vitatkozunk, pusmogunk, és feldúlt lelkülettel itt hagyjuk őt. Aztán lehet, hogy itt hagyjuk két vasárnapra, három vasárnapra. Vagy azt mondjuk, ebből a Jézusból nekünk többször nem kell. Egy csipetnyi sem. Óva intelek ettől benneteket. Látszólag egyformák vagyunk. De Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi van a szívünkbe. És jó, ha ezzel mi is foglalkozunk. Mi van a szívembe? Úgy jöttem-e akár ez órán is Jézushoz, hogy szólhatsz, és én kész vagyok neked engedni. Beszélj velem, és én kész vagyok előtted meghajolni. Vagy úgy jöttünk ide, mi eljöttünk Isten tiszteletet tartani, és majd mi most megmondjuk az Istennek, hogy mit csináljon, hogy csinálja, és majd eldöntjük, hogy amit elénk ad, amivel bennünket megkeres, azt fogadjuk-e, vagy nem fogadjuk. Van azonban Jézus körül egy másik csoport, a beteg és az ő társai. És itt talán a legkiütközőbb az, hogy mennyire nem egyforma emberek vannak ebben a tömegben, amelyik látszólag egyforma. Nem tudunk sokat erről a betegről, és nem tudunk sokat az ő társairól. A betegről azt tudjuk, hogy maga tehetetlen, béna. Nem tud egyedül és önerőből Jézus Krisztus közelébe jönni. De a barátairól és egyúttal róla is az derül ki, hogy nincs semmi, amit benne vállalnának azért, hogy végül Jézusnál kössenek ki. És ez nem csak a barátok döntése, higgyük el, hanem annak a betegnek is a döntése. Nem olvasunk itt a történetben arról, hogy a barátok nagyon akarták vinni, de a beteg meg nem akart menni Jézushoz. Nem olvasunk arról, hogy miközben bontják ott a tetőt, és kinyitnak ott egy részt, hogy Jézus elé engedhessék, hogy ez ott óbégatva tiltakozna, hogy csak ezt ne. Ebben ez a kör teljesen egységes. Ők mindent megtesznek azért, hogy Jézushoz jussanak. És ez egyfelől azt is mutatja, hogy mekkora a baj, másfelől meg azt is mutatja, hogy mekkora a bizalom a szívükben az igazi megoldás felé. Testvérek, azt gondolom, hogy Jézus közelében sokszor ma is jutnak oda emberek azért, mert kilátástalanságba torkolott az életük. Sokszor talán éppen a betegség az, ami embereket arra ösztönöz, hogy Jézus Krisztushoz elkezdjenek közelíteni. Persze nem úgy szokott ez lenni, hogy egyből Jézushoz lépünk. Sokszor úgy van ez, hogy a kilátástalanság, a betegség, a nyomorúság kilátástalansága, az felold határokat, és az ember azért, mert nagyon akarja újra az egészséget, a jóllétet, kész mindent beáldozni. Jön az orvos, jön a természetgyógyász, aztán jönnek a kuruzslók, jönnek az ördögűzők, jönnek a vízeresek, jönnek az amulettek, a különböző szerencsetárgyak, jönnek a mágnesezők, a varázslók, és nem tudom sorolni a sort, jön a televízió, a távenergia, meg minden kutyafüle, minden határ föloldódik, nem számít, hogy mit jelent a logika, az emberi tudás, csak hogy meg legyen az, amire én vágyok. Hogy újra egészséges legyek, hogy újra jól menjenek a dolgok. De az emberek nagyon sokszor még ekkor sem jutnak el Jézushoz. Mert Jézussal szemben van sokféle előfeltételünk. Érdekes módon más dolgokkal szemben, amikhez csak a bizalom tud oda kötni bennünket, azok érdekes módon nem vagyunk olyan kritikusak, mint Jézussal szemben. Sokszor van az, hogy emberek, gyászolók azt mondják nekem, hogy tiszteletes úr, mi mindent megpróbáltunk. Van, amikor, ha olyan a helyzet, és ülepedett már a gyász, akkor visszakérdezek, vagy megkérdezem, hogy és Jézussal próbálkoztak? Mert ha mindent megpróbáltunk, az azt jelenti, hogy adtuk a pénzt, kerestük az orvosokat, elmentünk külföldre, idehozattuk, meghívtuk, ezt kértük, azt kértük, de Jézushoz eljutottak? Ő elé odaálltak? Sokszor tudjátok, a mindenen kívül esik Jézus. még az egyházi emberek életében is. Előbb megpróbálunk mindent, aztán majd, ha semmi nem segít, és még van idő, akkor lehet, hogy jöhet esetleg Jézus is. Nem tudjuk, hogy ezek az emberek hogy voltak, de egy dolgot biztosan sejthetünk, hogy fogalmuk sem volt arról, mi fog történni, de bíztak Jézusban, azaz Jézusra hagyták a döntést. Ez az ő akarásuk, hogy a beteg társuk Jézus elé kerüljön, ez azt jelzi nekünk, hogy bíztak Jézusban, és rábízták Jézusra a döntést. Majd ő eldönti, hogy meggyógyítja, vagy nem. Hogy lesz ebből kiút, ebből a nyomorúságból, vagy sem. Mit nyert ez az ember és ez a társaság? Hiszen azt mondja Lukács, hogy Jézus látta hitüket. Első körben testvérek bűnbocsánatot, a második körben pedig gyógyulást. Ez egy nagyon fontos sorrend. Tulajdonképpen itt teszi nyilvánvalóvá Jézus, ugyanis az ő istenségét. A zsidók ebben az időben még tudták azt, hogy a betegség mögött az ember bűnössége áll. Nem csak a betegség, hanem minden emberi nyomorúság mögött az áll, hogy mi bűnösök vagyunk. Tudták, hogy a test szenvedése is a bűnesetnek a következménye, annak a büntetése, a betegségek egy része nyilvánvaló, hogy köthető egy adott bűnhöz is. De minden betegség abból adódik a világon, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Hogy még érthetőbb legyen, a bűnesettel jelentek meg, azt követően jelentek meg a betegségek az ember és az emberiség életében. Az ember igazi baja tehát a bűn. Az, ami virágzik, nem csak úgy, hogy ebből cselekedetek, gondolatok származnak, hanem ami bűnös voltunk az, aminek egy ága, egy termése, a betegség is, amitől sokat szenvedünk. A testi betegség azonban csak a földi életet keseríti meg. A bűn az örök élettől fosztja meg az embert. Akkor melyik a nagyobb baj? A testi betegség? Vagy annak a gyökere a bűn? Jézus korában még tudták, hogy az ember legnagyobb baja a bűn. És szeretnélek erre benneteket is emlékeztetni, hogy a legnagyobb baj nem a koronavírus, a legnagyobb baj a bűn. A bűn. És lehet, hogy lemetszünk időnként ágakat, amelyek nem jó irányba nőnek, de hát a bűnnek az a természete, hogy fut minden felé, mint a folyondár, és ha itt lemetszem, majd megjelenik amott. A gyökerét kell megragadni, és maga Jézus ezt teszi, mert mit mond ennek az embernek? Bűnbocsánatot hirdet. Amikor Jézus meghirdeti a bűnbocsánatot ennek az embernek, akkor tulajdonképpen a problémájának a gyökerét orvosolja. Azt kell, hogy mondjam szlogenszerűen, hogy a legtöbbet adja, amit adhat valaki ennek az embernek. Mert olyat ad Jézus neki, amit ő megszerezni nem tud, amit megvásárolni nem tud, azt adja neki, ami csak Istennél van, és Istentől kapható a bűnbocsánatot. És ez az, amit nem értenek a farizeusok és a törvénytudók. Hogy mer ez a Jézus, ez a názáreti ács? Hogy mer ez bűnbocsánatot hirdetni? Jézus Isten lenne. Isteni személy lenne. Maga lenne Isten, hogy veszi magának a jogot arra, hogy bűnbocsánatot hirdessen. Mivel magukat Jézus mellé és Jézus fölé helyezték, nem képesek elfogadni azt, hogy Jézus Isten. Úgy gondolják, hogy Jézus egy Isten káromló. Úgy beszél Jézus Isten nevében, hogy ő arra nem jogosult. Valami olyasmi, amit a napokban hallottam a tévében, hogy valaki panaszkodott, hogy az ő neve alatt nyitottak egy Facebook profilt, nem tudja, hogy kicsoda, de ott válaszolgatnak az ő nevében, és neki ahhoz semmi köze nincsen. De akik oda írkálgatnak, és akik azokat a válaszokat olvassák, neki tulajdonítják. Hát ez káromlás. Tulajdonképpen a farizeusok is ezt gondolják Jézus. Úgy lépsz föl, mint a Isten lennél, de te nem vagy az. Káromlod az Isten, megsérted az Istent. Kedves testvéreim, mindig eldől az, amikor Jézus Krisztus körül vagyunk, hogy mit gondolunk róla. És pontosan azáltal dől el, hogy hogyan közeledünk feléje, és amikor ő ad nekünk valamit, arra hogyan tekintünk. Sokszor törekszünk Jézushoz, de legtöbbször csak azért, ami a mi földi életünkre nézve meghatározó. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy mivel Jézus Isten, ezért Jézushoz leginkább a bűnbocsánatért kell nekünk törekednünk. Törekedjünk Jézushoz azért, hogy a legtöbbet kapjuk meg tőle, ami tőle kapható. Ez pedig nem más, mint a mi bűneink bocsánata. És ez azért fontos, mert ha a bűneinkre nem nyerünk bocsánatot, testvéreim, akkor nem fogunk az örök életbe, Isten országába bemenni. Amíg nincs a bűneimre Jézus Krisztus által meghirdetett bocsánatom, addig én az Isten országán kívül vagyok. Mindegy, hogy mennyit ülök a templomba, mindegy, hogy melyik közösségbe járok, addig az Isten országán kívül vagyok. És ma Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy a bűnbocsánatot kész adni, ami fontosabb, mint az, hogy szegény vagy, vagy gazdag, egészséges vagy, vagy beteg, mert az, amit a bűnbocsánat által Isten nekünk ad, az túlmutat a látható életen. Az túlmutat. A többi, ami Krisztustól nyerhető, az kegyelem, az az ő kegyelmének ráadása. Van, aki meggyógyul, van, aki újra egészséges lesz, és van, aki nem. De aki veszi Jézustól bűnei bocsánatát, az a legtöbbet kapta meg Jézustól. Az a leginkább azt ismerte föl, hogy miért kell és lehet Jézus Krisztushoz jönni. Éppen ezért arra is bátorítom a testvéreket, hogy a bűneinkkel, amiket Isten leleplez a 10 parancsolattal, a törvényigéivel, amit leleplez Jézus sokszor az ő szavával, az ígével, szóval a bűneinkkel jöjjünk csak Jézushoz. Nincs a bűneinkre más gyógyír, nem tudunk tőlük máshogy megszabadulni, csak ha Isten azt mondja rá, megbocsátottam a te bűneidet. Nem tudjuk a bűneinket levetkőzni, nem tudjuk jó cselekedetekkel semmissé tenni, nem tudjuk elfelejteni, nem elég az akarásunk, hogy majd holnaptól már többször nem tesszük és nem csináljuk, hanem arra van szükségünk, amit Isten számunkra elkészített a bűnbocsánatra, amit Jézus Krisztus által közvetítés ad nekünk. Boldog emberek azok, akik azzal az alázattal jönnek újra meg újra Jézushoz, hogyha te leleplezed az én bűneimet, örömmel veszem, mert tudom, hogy nálad van a bűnbocsánat. Boldogok azok, akik úgy jönnek bűnös emberként, hogy azt kérik Jézustól, legyél nekem irgalmas. Bocsáss meg nekem. Tisztíts meg engem. Mindazoknak, akik így jönnek, hirdetjük Isten országát. És mindazok jegyezzék is meg, hogy Jézus Krisztusért és ő benne örök életük van, amelyet senki el nem vehet tőlük. A betegség sem, és a Biblia azt mondja, a halál sem. De mindazok, akik Jézus mellé vagy fölé helyezik magukat, tudják meg, hogy még ítélet alatt vannak. Még nincsenek benne az Isten országában, csak közel ő hozzá. mert a legtöbbet azok nyerik Jézustól és Jézusból, akik felismerik és elismerik az ő istenségét. Közeledjünk ő hozzá minden időben, eképpen. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva a 395-ös dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük most. 395-ös dicséretünk második és harmadik versét, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Elfoglalva csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked, hogy nyilvánvalóvá tetted előttünk, hogy a mi életünk legnagyobb problémájára Te vagy a megoldás, és sehol máshol nem nyerhetünk bűnbocsánatot, egyedül csak Te nálad és Te általad. Kérünk is Téged, hogy miközben talán a szívünkben vágyunk a jóra, mindarra, amit Isten elkészített az őt félőknek, engedd megértenünk és felismernünk azt, hogy bűnös emberek vagyunk, akik mindahhoz a jóhoz nem férhetünk hozzá saját erőnkből, akarásunkból, elhatározásainkból, egyedül csak úgy, a szívünk alázatával jövünk Te hozzád, mindenre készen. Kérünk Téged, oldozzál föl bennünket a bűn kötelékéből, és oldozzál föl bennünket bűneink kötelékéből. És köszönjük Te neked, hogy kész vagy arra is, hogy a mi legnagyobb problémánk orvoslása után még többet is adjál nekünk. Köszönjük Te neked, hogy ilyen módon vigasztalsz és erősítesz bennünket múló életünk folyamán. Köszönjük, hogyha nyugtalanítasz bennünket az örök élet felől, de adjad, hogy hozzád találjunk, előtted magunkat megalázva, hadd tudjunk kérni, és bizalommal lábaidhoz esni. Így kérjük a Te evangéliumodat és igédet, annak tisztaságát adjad elénk újra és újra, és engedd fölismernünk a Te akaratodat, valahányszor kezünkbe vesszük a Szentírást. Taníts bennünket imádkozni, egymásért harcolni, másokat Te elét hozni. Mindezekben légy nekünk segítségül, és adj nekünk erőt eképpen bölcsen megélni életünket, kihasználva az időt, amit a látható világban nekünk ajándékozol. Taníts így bennünket az igaz és szent közösségi életre, hogy közösségünk lehessen veled és egymással, úgy, ahogyan az neked tetsző. Amen.